Ez itt a DevTales 237. Betiltjuk a webet című adása. Ma velünk van Gyuri.
Sziasztok.
És én Róka vagyok. Sziasztok.
Ez elég drasztikusan hangzik. Mi történik itt?
Hát be fogunk tiltani mindent is, mert valakinek a jogait sérti biztosan. Mivel kezdjük a betiltást?
Igen, hát ez a betiltás, ez pont úgy mondod, mint hogyha bármennyien ráhatásunk is lenne, akármilyen betiltása is.
Hát persze, hogy persze. Hát hogyha hirtelen a jogainkat elkezdik megsérteni, és egy ilyen érdekközösséget alakítunk, sőt, a hallgatóinkat megkérjük, hogy tárcsázzák a, nem tudom, 1792-t, és mondják el a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy ne tiltsák be mondjuk a DevTales-t, vagy hogy tiltsák be az internetet, vagy akár, hogy rávesszük így a hallgatóinkat, és nagyon nagy számú hallgatót tudunk erre rávenni, akkor lehet, hogy politikai döntést tudunk ebből kicsiholni.
Igen, így van. Akár csak a TikTok is erre készül.
Na csak.
Meg készül is. Mert képzeljétek el, hogy történt a napokban, hogy push értesítés formájában kommunikált a TikTok egy elég drasztikus lépésről. Mégpedig az történt, hogy az amerikai képviselőház bizottsága egy pár nappal ezelőtt, most mondjuk március 12-én, ilyen elsöprő többséggel, tehát ilyen 100%-os arányban megszavazta azt a törvényjavaslatot, hogy a ByteDance, ugye a TikToknak az anya cége, értékesítse a TikTokot itt az USA-n belül, tehát az USA-ról beszélünk, és hogyha ezzel nem kooperál a ByteDance, akkor le kell szedetni a különböző applikáció áruházokból ezt az alkalmazást, és gyakorlatilag akkor így el lehetetleníteni az egész működését itt az USA-ban, és erre felbuzdulva a TikTok küldött is push értesítést a felhasználóknak, hogy álljanak ki a TikTok mellett, és tudassák a kongresszusi képviselőivel, hogy ez egy nagyon rossz döntés lenne, és hogy szavazzanak nemmel ezen a törvényjavaslata későbbi, amikor később porondra kerül. Tehát igazából gyakorlatilag egy ilyen politikai döntést készül módosítani, vagy készül megváltoztatni a TikTok egy push értesítéssel, és ezzel kapcsolatosan, amikor ezeket a push értesítéseket kiküldött, ezzel meg is történt, a különböző felhasználók tényleg elkezdték hívogatni a megfelelő képviselőket és a megfelelő kongresszust ezzel kapcsolatosan, és az is előtérbe került, olyan sok fiatal korú, tehát főleg ilyen tinédzser vette kezelésébe az ügyet, hogy még ugye azt is kérdezgették itt a telefonon keresztül, hogy egyáltalán mit csinál egy ilyen képviselő, és egyéb dolgokat, amik ilyen teljesen ugye triviálisak lennének. Mondjuk amúgy lehet, hogyha most megkérdezném akár melyik hallgatónkat, vagy éppen lehet gyorsan engem megkérdeznének, hogy egy amerikai kongresszusi képviselő mit csinál, akkor lehet én sem tudnék rá válaszolni, úgyhogy hogy akár valid kérés is lehet. De az a lényeg, hogy a TikTok így próbál üzenni felhasználónak, hogy lázadjanak fel mellettük.
Na hát én azért több dolgot nem értek, próbáljuk meg tisztába tenni. Szóval onnan indul, hogy amerikai politikusok a demokrácia hazájában megszavazzák, hogy beleavatkoznak ott egy magáncég, egy külföldi magáncégnek a tulajdon viszonyaiba.
Igen.
Ezt így jól értem.
Körülbelül igen. Úgy tudod, hogy ez olyan berkekből indult, amikor különböző adatvédelmi problémák voltak még ugye tavaly, meg tavaly előtt, tehát azért volt ennek
történet. Na igen. Nemzetbiztonsági kockázata van, de hogyha tulajdonost váltanak, akkor ezek a nemzetbiztonsági kockázatok, ezek megszűnnek. Értelemszerűen.
Hát ugye az lenne itt a cél, hogy egy olyan natív amerikai vállalat vásárolja ezt meg, akikről biztosan tudjuk, hogy nem Kínába fog visszaélni az adatokkal, hanem Amerikába fog visszaélni az adatokkal. Tehát, ez egy biztonságot jelenthet gyakorlatilag.
Értem. Szóval már ez a második pont, ami így bűzlik a dologtól. Aztán utána nézzük meg a TikTok oldalát is. Tehát, hogyha jól értem, akkor van egy alkalmazás, vagy igen, tehát van egy ilyen népszerű alkalmazás, ami borzasztóan népszerű, tényleg listavezető mindenhol, és ennek a cégvezetése egy másik országnak a politikusai, vagy politikájába beleszól, az ő népszerűségét kihasználva, pont így, ahogy az adás bevezetőjében mi is viccelődtünk azzal, hogy majd a DevTales hallgatói rábírják a politikusainkat arra, hogy betiltják.
Jobb belátásra.
Igen, jobb belátásra. ez sem tisztességes szerintem. Egyik oldalról, másik oldalról azért erre majd mindjárt kitérek, és akkor van még két ilyen pont. Például az egyik az, hogy mi az a kongresszus, tehát hogy felmerült egy ilyen kérdés ott az amerikai tinikben, és akkor
igen,
ezzel
meg mi csinálj képviselő, meg ezek, igen, így van.
És ugye mondtad te is, hogy te sem tudnád biztosan megmondani, hogy mégis mit csinál egy amerikai képviselő. Na és mi van a magyarokkal? Tehát itthon tisztában vagy vele, hogy mit csinál egy magyar képviselő?
Szóval azért van egy elméleti sík, hogyha beírod ezt a Google-be, hogy mit csinál egy képviselő, akkor ugye kidobja a megfelelő mondatokat, hogy elméletben mit csinál, és akkor van egy gyakorlati kérdés, hogy egyébként amúgy mit szokott csinálni, és akkor lehet, hogy a kettő az amúgy full nem fedi egymást.
Hát igen, szóval itt is azért van egy kis transzparencia hiány, úgy érzem. Na de visszakanyarodva arra, hogy egy külföldi cég a saját felhasználóit buzdítja arra, hogy valamilyen politikai törekvést elérjen, még akkor is, hogyha ez nem annak a másik országnak az egyéb belügyeibe való beavatkozás, csak az őt érintő dologba való beavatkozás, de akkor is ez egy politikai ügy, és függetlenül attól, hogy mennyire fair az a politikai ügy, mert egyébként nem értek egyet ezzel a dologgal, hogy most csak azért, mert egy rohadt népszerű alkalmazás, és adatokat lop, tegyük föl, hogy ezt tényként tudjuk kezelni, és akkor a tulajdonos váltással majd ez minden szuperré válik. Tehát pont ahogy te is mondtad, hogy igen, akkor nem egy kínai cég fogja az adatokat begyűjteni és visszaélni vele, hanem egy amerikai cég fogja pont ugyanezt csinálni, vagy egy amerikai tulajdonos. Szóval ezek a politikusok, őket elvileg választották. Pont úgy, ahogy ezt a céget is választották a felhasználók. Méghozzá nagyon nagy számban, sokkal többen választották ezt az alkalmazást, mint a politikusokat. És ilyen szempontból viszont lehet demokratikusabb ennek a cégnek a döntése, és most tényleg tegyük félre azt a részt, amikor arról beszélünk, hogy valamilyen adatokat lopnak, vagy ezzel befolyásolnak, vagy véleménybuborékokat alakítanak ki, meg ezzel szavazásokat változtatnak meg, de ettől függetlenül ezt az alkalmazást, ezt saját elhatározásból választották ezek a felhasználók. Kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, mindenki.
Igen, és gyakorlatilag, amikor ezt beszéljük, hogy akkor demokráciáról beszélünk, akkor ez ugyanez le lehetett képezni, tehát tényleg, amikor én letöltök egy alkalmazást, akkor szavazok azzal a letöltés számmal, illetve hogyha mikrotranszakciót csinálok, akkor azzal a pénztárcámmal szavazok, hogy letöltöttem le a voksomat, és ezt szeretném használni, és ennek ugye szeretném támogatni a ökoszisztémáját, a közösségét, a kultúráját, hát hogy ez abszolút így van. Itt gyakorlatilag a képviselők ahelyett, hogy ugye képviselnek akár mondjuk azokat, akik mondjuk Amerikában a TikTokot használják megélhetés formájában, ahelyett egyébként itt, főleg most itt ezeket a idézőjeles nemzetbiztonsági kockázatokat vették itt nagyon előtérben.
Egyébként ugyanezt magyarra is le tudnánk fordítani. Korosabb hallgatóink talán emlékeznek az IVIV nevű csodára, ami a magyar Facebook, vagy nem is tudom, hogy hívjam őt. És ott is volt egy ilyen szavazás, amikor a felhasználók nagyon sokáig az IVIV-re szavaztak, de utána az elkezdett olyan dolgokat csinálni, például lassulni, meg reklámozni, meg stb., amire egyértelműen nemmel szavaztak a magyar felhasználók. Úgyhogy ez is egy ilyen fajta szavazás volt, hogyha úgy vesszük. És nyilván mindenki gondosan mérlegelte a saját adatbiztonsági kockázatait, hogy egy amerikai cégnek fogja kiadni majd a féltve őrzött fényképeit, vagy nem tudatosan tette ezt, tök mindegy, de hogy megszavaztuk.
Igen, így van. Itt még felveti egyébként a TikTok esete azt a kérdéskört, hogy vajon, amikor tényleg egy választások elé állunk Amerikába, ami hamarosan megtörténik, akkor vajon fog-e hasonló lépéseket eszközölni, hogy push értesítés fog küldeni a felhasználók számára, hogy akkor figyú, most akkor ide kéne szavazni. Igen, és mert hogy az ellenfél az be fogja tiltani a TikTokot, hogy beszeretné tiltani, vagy hasonló korlátozásokat szeretne bevezetni, úgyhogy még ez érdekes lehet, de valószínűleg ez idáig nem fognak elfajulni, mert ugye most itt csak arról van szó, hogy gyakorlatilag az ő létezését próbálja megvédeni, és valószínűleg lehet, hogy erre sem lett volna szükség, mert azért Amerikában is, ugyanúgy Európában is azért nagyon sok ember használja, és tehát én is simán szavaznék egyel, hogy amúgy, hogyha Amerikában lennék, és akkor beszeretnék tiltani, vagy éppen, hogy el akarják adni egy amerikai cégnek, akkor lehet azt mondanám, hogy amúgy nem, mert szívesen használom, meg élvezetesen használom, tehát tudom gyakorlatilag úgy használni, hogy azt megfelelő keretek között, akár edukációra, akár kultúrára, akár szórakozásra, tehát hogy egy ilyen megfelelő kereteken belül használom, és így pontosan nem ártalmas ugyanúgy a társadalomra, mint egyébként más alkalmazás, hogyha megfelelő keretek között van használva.
Igen, csak ugye, tehát amíg egy politikai szavazáson ott nem politikai programokról szavazol, hanem képviselőcsoportokról vagy pártokról szavazol, addig egy ilyen esetben egy konkrét dologról van szó. Tehát ez a fő különbség.
Igen.
Mert mit tudom én, tehát van mondjuk egy párt, akivel 99%-ban egyetértesz, de ez az egy, ez nagyon fáj, akkor rájuk nem szavazol, de a másikra meg 99%-ban nem értesz egyet velük, de ebben az egyben mondjuk egyetértenél, és akkor most mire szavazzál? Tehát az ilyen listás szavazás az mindig ilyen szívás, meg kompromisszum, meg stb.
Hát plusz még azért is érdekes ez, mert hogy maguk azok, akik nagy számban használják a TikTokot, azok még nem is szavazóképesek, tehát hogy 18 év alatt vannak, vagy ugye 21 év alatt is vannak.
Viszont gondold el, hogy mekkora ellenérzés fog bennük kialakulni.
Igen, így
és
van.
Úgy ismerik meg a kongresszust, hogy ők nem értük vannak, hanem ők az ellenségük.
Igen, igen. És hát ez fog is látszódni majd későbbiekben, amikor lesz egy ilyen generációváltás, hogy azért ez igen, tehát ez abszolút szerintem mély sebeket fog hagyni.
Hát, kitartást az amerikai politikus kollégáinknak.
És kitartást azoknak, akik izgatottan várják a döntést, mint felhasználó, hogy mi történik az alkalmazásukkal, vagy éppen a megélhetésükkel, hogyha gyakorlatilag ebből élnek.
Hogyha már az internetről, meg a webről beszéltünk, hogy ezt betiltjuk, akkor előtte azért ideje lenne megvizsgálni egy-egy ilyen webes dolgot, hogy utána meg tudjuk indokolni azt, hogy miért is tiltottuk be. És erre egy nagyon jó eszköz jött velem szembe, ez a GitHub Trending részén, mostanában felkapott repók között találtam. Egy viszonylag nem friss dologról van szó, WebCheck a neve, és azt tudja, hogy különböző szempontok alapján nem is rangsorolja, hanem leellenőrzi az adott szájtot, hogy az mennyire felel meg a webes standardeknek. És ennek van on-prem futtatható változata is, illetve van webben kitelepített, aktuálisan online elérhető változata is. Használata borzasztóan egyszerű, van egy input mező, gyakorlatilag mint a Google. Beírsz oda nem egy keresőszót, hanem egy létező webes domént, és utána ez a rendszer ez leellenőrzi neked, hogy például van-e tűzfal, vagy a HTTPS beállítások azok megfelelőek-e, vagy van-e security.txt, vagy éppen, hogy hol található ez a webszerver.
És külön pluszpontként kiemelném, hogy maga ez a weboldal webkötőjel check.xyz doménen érhető el. Ez a .xyz domén, ez eddig velem előjött már párszor, de hogy ez milyen trendi már, meg milyen 2024-es már, hogy egy...
Menő.
Igen, tehát hogy nem .hu, nem .com, nem .eu, nem .org, hanem nem .ai, hanem .xyz.
Minden generációnak nyújt.
Pont ezre ezt akartam mondani, igen, hogy ez ilyen Z-generációs.
Meg X, meg Y.
Így van. Na és akkor nézzük meg pár detailt, amit ez meg tud osztani, mondjuk pont a google.com-ról. Mielőtt ugye néztük ezt az oldalt, és elemeztünk pár weboldalt, én azért megnézegettük ezt, pontosan hogy működik, meg miket lehet vele megnézni. És ami legelőször szembe jött velem, akkor meg is kérdeztem, hogy ugye google.com volt a sima tesztanany, és akkor a szerver lokációnak Amerikát írta, ugye? Tehát, hogy Amerikában van ez a szerver, azon belül is talán a Los Angeles-i régióban volt. De most, hogy még egyszer lefutottam, most már a google.com az ugye most egy londoni adatközpontról üzemel. Tehát valószínűleg ugye...
Elköltöztek.
valószínűleg ugye itt sok minden történik. Egyrészt ugye sok Google Instance fut ugye a világban, gondolom több száz, több ezer éppen aktuálisan, hogy melyik régióba fog kiszolgálni, az azt jelenti, hogy melyik hol van közelebb a userhez, vagy éppen a hívófélhez. És akkor itt gyakorlatilag az történik, hogyha minden igaz, itt pont Rókával beszélgettük itt előtte, hogy amikor ugye ezt meghívjuk, és a szerver lokációt kiírja, akkor maga ennek az oldalnak a legközelebbi, fizikálisan legközelebb található szerverpakot fogja meghívni, ami a Google tulajdonában van, ugye, és most itt az azért is érdekes egyébként, mert hogy egyszer, amikor meghívtam, akkor még ugye Amerikában volt az a legközelebbi, ami hívott, most meg már Londonban van.
Vagy meg hát, tudom ugye, magyarázni, tehát a föld forgása, meg a csillagállás.
Itt amúgy érdekes lehet, hogy itt valószínűleg nekem az lehet itt a tippem anélkül, hogy itt tudnám a technikai folyamatokat, de hogy ugye nem csak az a helyzet itt, hogy hol van közel maga az adott user, adott hívófél ahhoz a szerver központhoz fizikálisan, hanem azt is lehet itt csekkolva van különböző load balancer technológiák által, vagy technikák által, hogy éppen az adott adatközpontot mennyien címezik, és mennyien kérdezzek le róla adatot, és hogyha ott egy kicsit már valamit túlterelt, akkor lehet, hogy átirányítja a másik lokációra. Én erre tudok gondolni. Nem tudom, hogy vajon...
Abszolút. Tehát ez biztos, hogy benne van a pakliban. Meg amit említettél is, hogy tényleg fizikailag, mert azért hát sok száz vagy ezer kilométerre átpasszírozni adatokat, és nem is a távolság miatt, mert azért fénysebességgel ezek nem olyan nagy távolságok, hogyha úgy vesszük, hanem a különböző átjátszók miatt, amikor is nem a kábelben megy az adat, hanem valamilyen switchen vagy ilyesmin megy keresztül, és ott ténylegesen majd egy szoftver, egy számítástechnikai eszköz fel fogja dolgozni a mi kis adatcsomagunkat, és tovább fogja irányítani, megint egy kábelbe. Tehát a kábelben töltött idő az ilyen szempontból sokkal kevésbé releváns, mint az, hogy hány hoppon keresztül fogod elérni azt a távoli szervert. És egyébként nekem is Los Angelesből indult, most éppen New Yorkban van a Google.
Aha.
Tehát lehet, hogy folyton költözik, de inkább valószínűbb az, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy így távolság és terheltség alapján.
Tehát ez a mindkettőt figyeli, és akkor az alapján fog megfelelő helyről kiszolgálni, ami elég ügyes technika ilyen szempontból.
De ez a Google-nek a sajátja, nem pedig a webcheck-ké.
Igen, így van, így van. És akkor, ami még érdekes lehet, itt pont a domain névnél is, hogy gyakorlatilag meg lehet nézni azt, hogy ugye ki a domain, és hogy mi ez, ami regisztráltak. Ugye most a google.com-ról beszélünk, maradjunk is ennél. Itt tökre jól lehet látni, 97. szeptember 15-én hozták létre ezt a domaint, és 2019. szeptember 9-én lett update-elve, jelentsen ez bármit is, de ami érdekesebb lehet nekünk, az a expiry date, ami ugye a lejárati dátumot jelent, ez pedig 2028. szeptember 14-e, szóval ha a Google feltétlenül elfelejti megújítani a domain címét, akkor itt 2028. szeptember 14-e lehet frissítgetni, hogy bejön az oldal, vagy rá lehet csapni.
Rá lehet csapni, és akkor mekkora összeget lehet tőlük lenyomni.
Igen, szóval erre majd figyeljünk oda, majd lehet, hogyha 2028-ban itt fogunk ülni ketten, és majd fogjuk beszélni, akkor majd erre a kérdésre majd visszatérünk, hogy vajon ezzel mi történt, meg lett-e időközben újítva, vagy sem. Valószínűleg meg lesz, gondolom valami automatikusan itt már jó pár évvel ezelőtt, azért nehogy valamilyen baki legyen, itt ez le fogja vonni a Google számlájáról az összeget.
Hogyha lesz annyi a számlájukon.
Igen, nem mindegy. Láttam itt egy olyan kis boxot, kis kártyát, hogy security.txt, és nem teljesen értem, hogy ez pontosan mit is akar.
Ez egy olyan szokás, gyakorlatilag mint a robots.txt, egy ilyen jelzésértékű dolog, és arra vonatkozik, ahogy egy robots.txt is, hogyha majd erre járnak a robotok, akkor pontosan tudja minden robot, hogy mi az, amit szabad neki megnéznie, meg mi az, amit nem szabad, meg milyen gyakran szabad megnézni, meg ilyesmi. De ugyanez vonatkozik erre a security.txt-re is, hogyha létezik a szájtodon, és jönnek a jó szándékú, nem tudom, pentesterek, vagy kicsodák, tehát akik ilyen security szempontból szeretnék vizsgálni a szájtodat, vagy hogyha valamilyen biztonsági incidens szeretnének bejelenteni, akkor az ezzel kapcsolatos információk érhetőek el benne, hogy kivel kell felvenned a kapcsolatot ahhoz, hogy ezt be tud jelenteni náluk. És akkor ide kapcsolódik például még, hogy egy időben elkezdtek ezek a dolgok szaporodni így a webroot-ban, tehát ilyen állományok, mint például az a security.txt vagy a robots.txt, vagy mondjuk a sitemap.xml, meg még lehetne sorolni egy pár ilyen dolgot, és hogy ezek ne ott legyenek a webroot gyökérben gyakorlatilag, ne ott szemeteljük. Ezért indult egy olyan kezdeményezés az interneten, hogy ezeket az összes ilyen sallangfájlokat, ilyen információs fájlokat, azokat tegyük el egy úgynevezett WellKnow nevű mappába, .WELL=KNOWN nevű mappába, és akkor ott a webroot-ban ott tiszta marad minden, gyakorlatilag átlátható lesz a mi webalkalmazásunk, vagy webes kiszolgálónknak a gyökérmappája, és ezek az információs fájlok, ezek pedig átkerülnek abba, és itt a Google-nél is azt látjuk, hogy ebben a elrakott mappában találta meg a security.txt-t. Ha esetleg valaki nem ismerte volna ezt a mappát, akkor érdemes odarakni a sitemap XML-től kezdve mindent is, mert most már az összes modern cucc az ezen a mappán belül is keresi.
Meg itt lehet e-mailt írni a security.google.com-ra, hogyha találunk valami sérülékenységet.
Igen, és akár még nagyon összeget behajthatunk tőlük.
Igen. Ami még itt érdekes, az a headers kis kártya, és ott látunk olyat, hogy ugye március 12 a mostani dátum, 2024, de itt van egy olyan, hogy expires és cash control, ami 2001. január 1-e, meg 2000. január 1. Ezzel akkor most mizu?
Hát ezzel próbálják kiütni a cache-t. Mármint, hogy nem azt a cache-t, ami a számlájukon van, hanem a böngésző cache-t. Tehát ezek a cache kontrollok, ezek jelzik a böngészőnek, hogyha már egyszer letöltött a weboldalt, akkor annak a tartalma az így gyorsító tárba helyezhető-e, azért, hogyha majd legközelebb a felhasználó újra beírja azt, hogy google.com, akkor a saját helyi gépen tárolt gyorsító tározott változatot fogja kiszolgálni, és egy-egy ilyen bejegyzés az azt tudja jelenteni, hogy nem, ez már régeséggel elhasználódott, ennél újabbat kell letöltened, hiszen a mai dátum az későbbi, mint az, ami ott be volt állítva, hogy mikor fog lejárni. És ezért szoktak ilyen múltbeli dátumot beállítani. Egyébként nagyon sok helyen 1970-es dátumot szoktak beállítani, hogy biztos, ami biztos. Itt a Google-nél valamiért egy 2001-es dátumra szavaztak. Mi lehetett akkor?
Igen, ez érdekes, mert ugye az 1970. január 1-e az, ami ilyen speckó.
Értettem ám a szó viccet, hogy érdekes.
És ami érdekes, és engem a legjobban megmozgatott a fantáziámat, az a Carbon Footprint kártya, így a kb. Az összes kártyának a legalján, ami kicsit úgy érdekes volt, hogy hát mi is ez a Carbon Footprint, pontosan, hogy mit mérnek. És hát azt látom, hogy minden weboldal esetében a betöltés alapján, illetve a különböző működési mechanikák alapján tudnak számolni egy karbonlábnyomot, ami azt fogja nekünk meghatározni, hogy ahhoz, hogy én most megnyitottam a google.com-ot most március 12-én 16 óra 29 perckor, abban az esetben így összesen a kibocsátásom ugye a weboldalnak a betöltésével kapcsolatosan az 0,21 gram volt. Tehát így tudok számolni a kibocsátásról, és itt ezeket meg lehet nézni. Az, hogy ez mennyire pontos, meg hogy pontosan mi alapján számolja, az azért egy kicsit még kérdőjeles, viszont van ebben az oldalban gyakorlatilag megvan hívva a website carbon.com, ahol ezzel foglalkoznak, hogy a egyes weboldalnak a betöltésnek a karbonlábnyomát számolják.
Ami még külön érdekes, hogy ezt be is osztályozza, ezt a fogyasztást, tehát hogyha ténylegesen elnavigáltok arra különálló szájtra, szóval ezen a külső szájton ott be is osztályozza, és például a Google az egy kerek egész B-s osztályzatot kap, ahol is ugye, látni kell, hogy a világ átlag az egy ilyen gyenge E osztályzattal rendelkezik, tehát kicsit már az F-be hajlik, és akkor ezzel a Google azt mondja, hogy a weboldalaknak, tehát a világon lévő weboldalaknak a 71%-ánál tisztább. És ugye ebbe bele tartozik az is, hogy mennyi volt a oldalbetöltési sebesség, hány bájtot használtunk el a hálózatból, milyen technológiát használt rajta, hány köbméter JavaScript futott le, meg ehhez hasonlók.
Uh-huh. És ugye feldobtam azt a kérdést, hogy azért kicsit kérdőjeles, hogy pontosan miből számolja, és hát ugye a kérdőjeles szempontjából azt is értettem, hogy pontosan tudjuk amúgy, hogy maga ez az oldal, tehát a website carbon.com hogy számolja az adatokat. Tehát itt itt figyelembe veszi azt, hogy milyen mennyiségű adat ment át a vezetékeken, figyelembe veszi úgy gyakorlatilag az energiaintenzitását ezeknek a webadatoknak, hogy azt is megnézi, hogy milyen áramot fogyaszt, tehát milyen energiát fogyaszt maga az a datacenter, ahol van, illetve azt is, hogy a felvett áramnak milyen a karbonintenzitása, és természetesen az, hogy mennyien látogatják az oldalt, tehát ezekből adja össze azt, hogy most milyen matematikai képletekkel az, ami kicsit kérdőjeles, meg érdekesebb lehet.
Energiaintenzitás alatt azt érted, hogy mondjuk az egyes értékű bit, az sokkal több áramba kerül, mint a nullás értékű bit?
Amúgy lehet, nem tudom.
Mert akkor ez egy kicsit arra hajaz, mint ami volt régen egy ilyen poénos kezdeményezésünk a W-vel, szigorúan W-vel, a VGA nevű hardware eszköz, amely úgy keletkezik, hogy az egyes értékű bitek kiszakítják a kábelnek a belső felületét, és kicsorognak a kábeltől.
Az igen. Ja, akár lehet ez is egyébként, tehát hogy azért itt nincsen pontos képet, hogy, ezeket hogy osszák, szorozzák meg, hogy milyen adatok alapján szedik az, hogy egy adott országnak mondjuk, ahol használod a laptopodat, azok milyen forrásból szedik ugye az adatok, magát a energiafelhasználásuk, azok hány, mennyi százalékban megújuló, mennyi százalékban.
Na igen, az már érdekes.
Tehát, hogy ugye ez az, amire vannak különböző számok, tehát vannak ezeknek megfelelő statisztikai kutatásai, hogy ez hogy néz ki, úgyhogy valószínűleg ezekből molozzák össze, csak itt nincs egy pontos képet itt leírva, csak az, hogy ezekből a változókból történik a kalkuláció.
Mondjuk egy kicsit ide kívánkozik, hadd zsörtölődjek egy pindurit ezzel kapcsolatban, amikor megújuló energiákról beszélünk, akkor csomó esetben olyasmi kerül elő, hogy így nem kőszenet égetünk el egy szénerőműben, mert az borzasztóan rossz a környezetnek, hanem olyan dolgokat égetünk el, ami mondjuk megújul, mondjuk lomb, vagy levágott füvet, vagy valami ilyesmit, de hogy azt ugyanúgy égetjük. Tehát ugyanúgy széndioxidot szabadítunk fel, és attól, hogy megújuló, hogy jövőre is lesz, attól még ugyanolyan.
Így van. Azért itt szerintem ez alatt nem ezt értik, tehát azért ott, hogyha azt nézed, hogy igen, tehát gyakorlatilag egy fát elégetsz, ugye hiába, hogy kinő fa jövőre, meg ugye akár a lombról beszélünk, tehát az ugyanúgy nagy probléma, mert ugye amikor elégeted, akkor az rengeteg CO2-t bocsájtasz ki, és az borzalmasan káros. Tehát akkor úgy jössz ki egyébként, hogy ugye sokkal nagyobb volt a CO2 kibocsátásod. Tehát ugye ez nem, azt nem tudjuk azt azzal utána úgy kalkulálni.
Csak ugye sok esetben a megújulók közé sorolják ezeket is, a lignit tüzelés, és akkor...
Ja igen, hát az probléma, így van. Tehát, hogy az hiába megújuló, de nem tiszta.
Igen. Mi viszont teljesen tiszták vagyunk, úgyhogy gyorsan be is fejezzük az adást. Sziasztok!
Sziasztok!